A második fél évet írjuk már, és ilyenkor azért a második negyed évről, meg a teljes első fél évről beszoktak számolni, nem csak az amerikai, hanem az európai cégek is. Milyen eddig az európai gyors jelentési szezon, mennyire kell akár Európában is recessziós félelmektől miatt aggódni, vagy mennyire, ha csak úgy evickélve is, de mennyire halad a céges jelentések alapján az európai gazdaság? Kérdezem Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét. Szervusz, jó napot!
Üdvözlök, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is. Az európai gyors jelentési szezon szempontjából nagyjából azt lehet mondani, hogy fél időben vagyunk, hiszen a Stoxx Europe 600 indexből, ami a 600 legnagyobb céget tömöríti az Európai Unióban, itt igazából már hát több mint 300 cég jelentett, és nagyon visszafogott egyelőre a gyors jelentési szezon, és hát már kellően nagy a minta ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy valószínűleg ez érdemben már nem is fog a végéig változni. Tehát ilyen szempontból azt láthatjuk, hogy az a nagyon visszafogott növekedési ütem, amit mondjuk a GDP adatokban látunk, hogy összességében így a makroadatok sugalnak, ugyanez a kép köszönt vissza összességében a gyors jelentési szezonban is. Hogyha a nagy átlagot nézzük, akkor egy nagy egészen minimális 1%-os árbevétel növekedés tapasztalható az eddig jelentő cégek részéről, a profit az pedig lényegében stagnál az egy évvel ezelőtti szinthez képest.
Ez elsősorban egyébként szerinted inkább megrendelésállomány csökkenéssel magyarázható, vagy még mindig túlságosan magasak a hitelkamatok, emiatt nem mernek újabb és újabb kölcsönöket felvenni a cégek a beruházásokra. Mi az, ami úgy körülbelül összképként látszik a gazdaságnak a épp hogy növekedését mi okozza?
Igazából mindkét tényező, amit említettél te is, tehát hogy egyrészt látszik azt, hogy a beruházási aktivitás is gyenge a cégek részéről, másrészt viszont az látszik, hogy a fogyasztás is visszafogott, tehát hogy sem a lakosság, sem a vállalatok oldaláról nincsen igazán nagy optimizmus, éppen emiatt nem mernek, ugye a lakosság esetében nem beszélhetünk arról, hogy mondjuk tartós fogyasztási cikkeket nagyon vásárolnának, és ezt tudná húzni az érintett szektorokat, de hát a vállalati oldalról is ugyanez visszaköszön, mivel ők azt látják, hogy az ő késztermékeik iránt visszafogott a kereslet, ráadásul ugye relatíve magasak a hitelkamatok, így ők sem igazán vannak arra ösztönözve, hogy éppen most akarjanak beruházni, és ez a kettő tényező együtt tartja nyomás alatt az európai növekedést, az európai gazdaságot.
Eddig melyik szektor tűnik válságállónak, nevezzük így, és melyik az, amelyik a legkevésbé?
Legjobban egyelőre a kommunikációs szolgáltatók teljesítenek. Itt kiugró, csak nem 65%-os növekedés tapasztalható. De a kommunikációs szektor, például távközlési cégek, telekom cégek, ez alapból egy ilyen válságálló szektor, ugye szoktuk defenzív szektornak is nevezni. Ráadásul ugye Magyar Telekom példáján ez elég jól látszik, ugye, aki majd ma piaczárás követően fog jelenteni. De ez az inflációs környezet, amiben vagyunk, illetve az elmúlt években voltunk, azért ez egy árazási lehetőséget teremtett a cégeknek. Ugye korábban, hogyha visszamegyünk néhány évet, akkor nagyon pici volt az infláció, nem igazán tudták az áraikat növelni, nem volt úgymond növekedési sztori ebben a szektorban. Most, hogy megjelent az infláció, vagy most már ugye 2024 második felében már azt lehet mondani, hogy inkább már ugye letorogóban van az infláció, de hogy van egy relatíve magas inflációs környezet, most lehetőségük nyílt nekik árat emelni. Ugye számukra a költségek azért kisebb mértékben növekedtek, mint az infláció, tehát a szektor egészében is beszélhetünk egy marzs bővülésről. Ugye részben ez köszön vissza az eredményben, ugye ez önmagában azért még nem okozná azt, hogy csak nem 65%-os profit növekedés jöjjön össze. Itt néhány nagyvállalat kiugró eredményt tett közzé, vannak olyan cégek, ahol ötszöröző profit volt, ott ugye értelemszerűen inkább ilyen egyszerű hatásokról lehet beszélni, de alapvetően is ez egy ilyen viszonylag defenzív szektor. A másik, ami hasonlóan jól teljesít, az szintén egy defenzív szektor, ez pedig a közmű szektor, itt is kiemelkedő, egyébként 39%-os profit növekedés tapasztalható. Ezzel szemben, ugye, akik a leggyengébben teljesítenek, azok éppen azok a papírok, vagy azok a szektorok, amelyek a leginkább ciklikusak. Ugye a nyersanyag szektornál ott egy 26%-os profit visszaesés látható, ugye itt a gyenge gazdasági aktivitás visszaköszön a nyersanyagárakban is, és a szektornak a jövedelmezőségében is. A másik, egy picit talán meglepő lehet, de az pedig a technológiai szektor, aminél egy komoly profit visszaesés tapasztalható Európában, hiszen 20%-kal csökkent ennek a szektornak a profit tartalma.
Mi újság a légitársaságokkal? Mert szinte az egész nyár arról szólt, a vezető híroldalak arról számoltak be, hogy komoly problémák vannak a légtér túlzsúfoltsága miatt, a repülőterek most is túlzsúfoltak. Persze voltak ennek különböző indokai, de a lényeg az, hogy minthogyha egy nagyon nagy kapacitás kihasználtság érződne, ez látszódik az árbevételekben, a profitokban is?
Nem, árbevételben van egy pici növekedés, ugye egy szektor szinten itt egy ilyen összevont közlekedési és logisztikai szektorról lehet beszélni, és ennek a nagy részét egyébként európai légitársaságok adják. Itt egy pici 3,5%-os profit növekedés volt, viszont csak nem 3,5%-os árbevétel növekedés, és csak nem 30%-os profit visszaesés volt. És igazából főként a légitársaságoknál, a fapados légitársaságoknál jött elő az, hogy az év egészére vonatkozóan is viszonylag visszafogottak a várakozásaik. Ugye a Wizz Air és a Lufthansa is, és a Ryanair is negatív kommunikációt folytatott, és egyébként a hagyományos légitársaságok közül is pedig a Lufthansa volt az, aki kimondottan pessimista jövőképet fogalmazott meg, a hátralévő hónapokra vonatkozóan. Ugye a fapados légitársaságoknál ott talán még jobban érződik ez az európai légtérkáosz. Ugye valószínűleg azért nekik ebből jelentős költségnövekedésük volt, adott esetben ugye a kártérítési kötelezettségeik miatt, másrészt pedig, hogyha adott esetben erre nem is volt szükségük, de akkor is ez az átszervezések, hosszabb járat menetidők, azért ezek nekik nagyon felborítják a kifeszített működési modelljüket, ami egy költségnövekedést jelent. És ráadásul a Ryanair kommunikálta azt, hogy erős a kereslet, de nem bármi áron. Tehát talán így lehet röviden összefoglalni, hogy bizonyos árszinteken komoly keresletet tapasztalnak a fogyasztók részéről, viszont ahogy elkezdenének árat emelni, hirtelen eltűnik ez a fogyasztói kereslet, tehát hogy nagyon rugalmasak úgy tűnik a turizmus szempontjából a fogyasztók, és személy szerint én is tapasztalom azt itt az elmúlt egy-két hétben, mióta itt a gyors jelentések óta tudatosabban figyelem, hogy gyakorlatilag naponta kapok én is valamilyen akcióról hírlevelet itt a nagy fapados légitársaságok honlapjáról, tehát az látszik, hogy igyekeznek akciókkal bevonzani a fogyasztókat, az utasokat, ami nyilván azért a bevételüket az nyomás alatt tartja. A hagyományos légitársaságokat, például Lufthansa, náluk ugye maga az egész működési modell, a menetrendek kevésbé vannak kifeszítve, mint a fapados légitársaságok, így ott talán kisebb fennakadásokat tapasztalhattunk az elmúlt hónapokban, viszont náluk is azért egy nagyon erős verseny tapasztalható, és főként az ázsiai járatokra panaszkodott például a Lufthansa, hogy ott tapasztalnak nagyon erős versenyt, és az erős verseny eredményeként pedig egy visszafogott keresletet, illetve visszafogott árazási potenciált.
Mi újság a pénzügyi szektorral? Itt a hírekben is mondtuk, hogy a Commerzbank például a saját részvény visszavásárlási programot is indít, de hát azért mégiscsak magasak a kamatok Európában. Ez még jót tesz a pénzügyi szektornak, vagy már jobban működnének a bankok is alacsonyabb kamatszintekkel, ha más nem azért, mert hogy mondjuk nagyobb lenne a hitelkereslet?
Európában, Nyugat-Európában azért azt tapasztalható, hogy ott azért még nem drasztikusok a kamatszintek, tehát ott még abban a szakaszban vagyunk, ahol inkább pozitívnak tekinthető ez a bankok számára. Maga a növekedés évperév alapon az visszafogott, 3% körüli profit növekedést látunk egyelőre a pénzügyi szektortól, viszont érdemes hozzátenni, hogy egy magas bázisról, tehát hogy náluk már az előző évnek a második negyedéve is jó volt, mondhatni, hogy ilyen rekord profitokat láthattunk, ugye például OTP-re gondolunk, ott is, ha csak egy magyar példát hozzunk, de a nyugat-európai bankoknál is jellemző volt az, hogy rekord és rekord közeli profitok, és ahhoz képest, hogy a picit is, de még tovább tud növekedni, az nyilván egy pozitív fejlemény. Az látszik, hogy a nettó díj és jutalékbevétel volt talán most az erősebb, ami növekedési szempontból. A nettó kamateredmény az talán már kevésbé tudott növekedni, tehát arról van szó, hogy inkább a tranzakciós jellegű bevételek tudtak emelkedni. Hogyha pedig a kiadási oldalt nézzük, akkor pedig az mindenképpen pozitív a bankszektor számára, hogy a hitelportfólió minőség az továbbra is jó. Ennek megfelelően a cégek többségénél a vártnál kisebb féltartalékképzésre volt szükség. Ugye ez azzal függ össze, hogy a munkaerőpiac az továbbra is rendkívül feszes Európa egészében. Alacsony a munkanélküliségi ráta, bár ugye több helyen azért tapasztaljuk, hogy van egy pici növekedés a munkanélküliségi rátákban, de összességében azért még így is kedvező a helyzet, így pedig sokan tudják problémamentesen visszafizetni a korábban felvett hiteleket. Új hitelfelvétel esetében valószínűleg van egy pici kivárás, ugye előbb említettem, hogy már csak a gazdasági környezet is a alapvető gazdasági bizonytalanságoknak az emelkedése, a visszafogott növekedés is, ugye inkább abba az irányba tolja mondjuk a vállalatokat, hogy elhalaszták a hitelfelvételeket, hiszen nem nagyon akarnak beruházni, de ehhez társul az, hogy az Európai Központi Banktól ugye mindenki azt várja, hogy a következő hónapokban tovább fogja folytatni a kamat csökkentést, ennek megfelelően, hogy majd mehetnek lefelé a hitelkamatok, és ez pedig az új hitel igénylésnél elhalasztó hatással bírhat, tehát hogy visszafoghatja most, és hát lehet, hogy majd inkább jövőre fogunk egy nagyobb felfutást látni az európai bankoknál a hitelek növekedésében, amikor már az Európai Központi Bank, mert már nem csak egy kamatvágást hajtott végre, hanem mondjuk már túl vagyunk 3-4 vagy akár még több kamatvágáson is.
Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőit hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
További szép napot kívánok!